Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük, testvéreim. A 24. Zsoltárunkat énekeljük, annak első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a 3., 4. és 5. verseket. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, háladásunk, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket. Mózes első könyvének 32. részéből, a 24. verstől kezdődően a 31. versig terjedő igeszakaszból. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Fogta Jákob és átküldte a családját és az övéit a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig, de látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Eddig Isten írott igéje, tegye az ő szent lelke áldottá szívünkben, hogy lehessünk annak hallgatói, és megértői, és befogadói. Válaszoljunk az ige szavára, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy háladással állhatunk előid. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az aratásért való háladásban emlékezhetünk mindazokra a javakra, amelyekkel, bár méltatlanak vagyunk rá, elhalmoztál eddig is életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, a testi erőt, a nekünk adott egészséget, a gyógyulásokat, a szabadulásokat. Köszönjük, Urunk Istenünk, az anyagi javainkat, a fedelet a fejünk fölött, ételünket és italunkat, a munkánkat és a munkánknak gyümölcseit. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindez megadtad a testi erőt és a szellemieket. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha érthetünk valamit a világ folyásából, és még inkább köszönjük, ha érthetünk valamit a te fenséges dolgaidból. Beletekinthetünk a te akaratodba, és elfogadva azt, hozzád igazíthatjuk életünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem a mi alkalmatlanságunkra tekintesz most sem. Nem arra tekintesz, hogy milyen szentségtelen, milyen távol van a mi életünk tőled, hanem éppen ezt a távolságot akarod csökkenteni. Éppen utánunk nyúlsz, Urunk Istenünk, hogy kiszabadíts minket bűnökből, félelmekből, kétségekből, aggodalmakból. Látod, Urunk, hogy mennyire megterheli ez az életünket. Megterheli saját magunk lelkét, megterheli szeretteinkkel, embertársainkkal való kapcsolatainkat. Mennyi konfliktus, mennyi viszály fakad ebből, Urunk Istenünk, hogy nem értjük önmagunkat, hogy nem értünk téged. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ezért. Bocsáss meg így a bűneinket, melyeket elkövettünk ellened és fele barátaink és önmagunk ellen. Gondolatokban, cselekedetekben, szavakban és mulasztásokban. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy állhatunk eléd, hogy hívhatjuk a te segítségedet, hogy reménykedhetünk a veled való közösségben, és így kérünk, Urunk, halmozz el minket most lelki javaiddal is, újítsd meg bennünk a hitet, a veled való közösséget, újíts meg minket a te szereteted által. Ajándékozz nekünk, Urunk Istenünk, új nevet, Krisztusban nyert nevet, hogy krisztusiak lehessünk keresztjének, a te követőid, a te kegyelmedből élők, rád mutató és rólad bizonyságtévő emberek. Taníts és vezess ebben most minket, Urunk Istenünk, a te igéd és lelked által. Amen. Ige hirdetésére készülve testvérek a 173. dicséretünket énekeljük, a 173. dicséretünket, mely így kezdődik: Nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint azt az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek. A már felolvasott igerészből, Mózes első könyvének 32. részéből, a 29. versből, eképpen. Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, református bibliaolvasó rendünk szerint az elmúlt napokban Jákób pátriarkának életéről és élettörténetéről olvasunk. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, szól a titokzatos valaki Jákóbhoz, Jabók révénél. Az erről a szakaszról szóló igehirdetések egyik nagy kérdése, hogy mint egy titkot próbálják megfejteni, hogy kivel is küzd a pátriárka itt. Istennel, Isten angyalával, valami szellemi lényel. A Szentíró csak nagyon tömören ír a tusakodásról, és talán azt is sejthetjük, tudatosan nem enged betekinteni bizonyos részletekbe. Egyrészt titoknak tartják sokan ezt a részt, hogy ki az a valaki, mert nincs megnevezve először, valaki tusakodott vele. Másrészt harcba bocsátkozik ez a valaki Jákóbbal. Nem árulja el a nevét ez a valaki, amikor Jákób kérdezi, hogy ki vagy te, áruld el nekem. Harmadrészt Jákób majdnem győz e fölött, a valaki fölött. Nehezen birkózik meg ez a valaki Jákóbbal. Negyedrészt a hajnal hasatához köti az ő maradásának idejét. Ez is kicsit titokzatossá teszi ezt a szemét, hogy ki lehet ez a valaki, akivel Jákób tusakodik, akit majdnem sikerül legyőznie, akinek hajnal hasadtakor távoznia kell, és aki nem hajlandó elárulni a nevét. Másrészt a Szentírás egyértelműen fogalmaz, egyértelműen következtethető, hogy azt mondja, küzdöttél Istennel, az Isten személye van itt megjelölve. Másrészt Jákób így vall, láttam Istent. És harmadrészt, hogy valóban Istennel küzdött, bizonysága lehet nekünk az is, hogy áldást kap. az áldást kapja meg, amely később majd, mint látjuk, az egész életének megváltozásának forrása lesz. De mi mégis maradjunk először a biztos szereplőnél, Jákobnál. Küzdöttél Istennel és emberekkel. Küzdelem Istennel és emberekkel. Nem erről szól az emberek többségének élete? Vagy tegyük egészen személyessé, nem erről szól a mi életünk nagy része is. Küzdelem Istennel és emberekkel. Magunkba kell tekinteni, és Jákob élet példája talán segít nekünk ebben, hogy magunkba tekintve mi is felfedezzük ezt. Felfedezzük az életünk mélyén, hogy bizony nagyon sokszor nem szól másról a mi életünk sem, mint küzdelem, küzdelem Istennel és küzdelem emberekkel. Jákob egész életét a küzdés határozza meg. Ennek a küzdésnek pedig a célja az önmaga. Ma talán modern kifejezéssel azt mondhatnánk az önmegvalósítás, hogy megvalósítsa az ő életét, hogy minél teljesebben rá meghatározza az életét, saját maga célja, vágya, akarata, legjobban kiteljesítse magát ebben a világban, amely adatik neki. És Jákob ebben a küzdésben, amelyben önmagáért küzd, nem is igazán válogatós az eszközökben, ezt látjuk az ő élettörténetében. Ezzel a küzdéssel kezdődik az élete. Ikertestvére sarkát fogva érkezik a világra, innen származik a neve is, amelynek jelentése, aki hátulról megragad, megfog, gáncsol, kiszorít, kitúr, leginkább magyarul úgy fordítjuk, hogy csaló. Jákob a gáncsoló, a csaló, ezt jelenti az ő neve. Azután felnőve látjuk az első szülöttségben az ő küzdését, még inkább az ő csalását, ahogyan megszerzi Ézsautól, az ő testvérétől, Ézsau éhségére és szenvedélyességére építve egy tál lencséért az első szülöttség jogát. Azután következik az atyai áldás megszerzése is. Ebben becsapja az ő apját, becsapja az ő testvérét, becsapja őket, és így szerzi meg az atyai áldást, de érzi, hogy már itt átlépett egy súlyos határt, ezért menekülnie kell, el kell hagynia az atyai házat. Talán, ha eddig Jákob élettörténetéből elnézőek is voltunk az ő csalásait, az ő trükkjeit illetően, itt az atyai áldás megszerzésénél azért elgondolkozunk és megállunk egy pillanatra, hogy jó-jó, becsapta az ő apját, becsapta az ő testvérét, de hát Istent is be lehet csapni? Istent is becsaphatja? Mert az egy dolog, hogy a szavakat az atya elmondja fölötte, mert azt hiszi, hogy Ézsaunak mondja ezt az áldást, de hát az áldás, mi úgy gondoljuk, mégiscsak Istentől jön. Mégiscsak Isten az, aki majd megadja, vagy Isten az, aki ezeknek az áldásoknak a beteljesülésével szentesíti ezt. Be lehet csapni az Istent is? Jákob lehet, hogy úgy gondolta, be lehet csapni az Istent is. Istent is kikerülheti. Ha egyszer megvan az atyai áldás, ez már az Istent is kötelezi arra, hogy ehhez tartsa magát. És Jákob tovább küzd, küzd a menekülésben, küzd a számkivetettségben, földön futó emberként. Ott van és kíséri ebben a küzdésben a rettegés, a félelem, de ő mégsem adja fel. Küzd a feleségéért. Ráhelért, akit megszeret, aki kedves a szívének, de szolgálnia kell 7 évet, és először Leát kapja meg, majd újabb 7 év után kaphatja csak meg Ráhelt, a szeretett hitvest. És utána küzdenie kell a vagyonáért, hogy nyájakat szerezzen, hogy gazdag ember legyen, hogy meglegyen a gazdagsága, az anyagi jóléte és a biztonsága, és küzdenie kell majd a hatalomért, az elismertségért, az apósával, Lábánnal. És 20 év ilyen kemény küzdelem után és küzdés után tér vissza a szülőföldjére, az ígéret földjére, amely az áldások eddigi sorában neki is adatik, neki is ígértetik, de még számolnia kell testvére bosszújával. Mi vár rá? Hogyan léphet be az ígéret földjére? Itt kapcsolódunk be mai ige szakaszunkban a történetbe, erre a találkozásra a testvérével, az ígéret földjének belépésére készül Jákob itt, és még mindig azt látjuk, hogy ő terveket sző, trükköket, fondorlatokat eszel ki, manipulálni akarja a környezetét, a testvérét, semmit sem bíz a véletlenre, csellel próbálkozik. Azt gondolja, behódol a testvére előtt, megvásárolja őt ajándékokkal, és akkor talán majd megmenekül. Azt mondja magában, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a szín elé, talán szívesen fogad Ézsau a testvérem. Embereket küld maga előtt, ajándékokkal, így kedveskedve a testvérének, és azt gondolja, hogyha ez nem elég, és mégiscsak a bosszú eléri, akkor először a szolgáit fogja levágni, és akkor még ő neki mindig marad ideje, hogy eliszkoljon, hogy elinaljon, hogy egér utat nyerjen. Fél rettegve készül, terveket sző az Ézsauval való találkozásra nézve. És a történtek fényében ez érthető is. Annyi csalás, annyi bosszúság, annyi csel, annyi gáncs tartozik az ő életében, annyi konfliktus az emberekkel, hogy Jákob jogosan fél, hogy ezt most valahol visszafizeti neki az élet, visszakapja mindazt, amit ő okozott másoktól. Precízen kalkulál, hiszen életéről, sőt családja életéről van szó. Félelmében még Istent is megszólítja. Azt ígérted nekem, Uram, hogy ez a föld az enyém lesz. Te küldtél, te indítottál, hogy jöjjek vissza. Hát akkor most állj mellém. Szinte már-már kicsit sarokba akarja szorítani az Istent. Azt mondja, hogy légy hű az ígéretedhez, amit tettél nekem. Szolgálj nekem az ígéretek beteljesítésével. És ebben a tusakodásban, ebben a lelki készülésben, itt az éj sötétjében, amikor Jákob egyedül van a sátrában, már mindenkit elküldött maga előtt a túlpartra, valaki, hát megtámadja Jákobot, és küzd vele egészen hajnalig. Ez a valaki nem más, mint Isten maga. Isten az egyedül sátrában ülő Jákobot szembesíti. Szembesíti Isten önmagával. Jákobnak az igazi harca Istennel van. Nem csak a testvérével, nem csak a környezetével, nem csak emberekkel van konfliktusa és háborúsága, nincs békessége, hanem elsősorban, és ez a történet azzal szembesít minket, az Istennel kell küzdenie. Az Istennel küzd Jákob folyamatosan. Ha eddig ezt ő nem is vette észre, most ebben a történetben észre kell vennie. Nem kerülheti meg. Valaki, az Isten rátámad, meglepi őt, szembesíti, és harcolnia kell vele. A harcnak az első és fontos kérdéseit, hogy ki az erősebb, ki győzi le a másikat. Legyőzi Jákob az Istent, legyőzi őt, felülkerekedik, és az ő akaratával, emberi akaratával és szándékaival megy tovább az ő élete, annak beteljesítésével. Továbbra is önmagáért küzd majd csupán ez az ember. Ki az erősebb? Vagy Isten győzi le Jákobot? És be kell ismernie, és el kell fogadnia, hogy van nagyobb úr, van nagyobb hatalom a földön, mint ő, akinek neki is engednie kell, és akitől lesz az áldást, ha megkapja, akkor lesz teljes, ő maga is. Akkor valósul meg ő maga az élet teljességében. Jákob egész életének legmeghatározóbb vonása az ügyeskedés, a kiszorítás, a becsapás volt. Mindvégig saját erejére támaszkodott. Hosszú ideig az Istenbe vetett bizalomnak igazán nem látjuk a nyomát az életében. Isten sokszor, sőt a legtöbbször eddig csak eszköz volt számára, hogy tovább lépjen, hogy segítséget kapjon. Csak hogy valamibe kapaszkodni tudjon, de hogy azon kapaszkodva ő maga kerekedjen fölül újra. Most itt szembe találja magát Jákob az Istennel, és be kell látnia, amíg önmaga mesterkedéseiben bízik, amíg nem az Istenben bízik teljes bizalommal, addig az Isten ellen harcol, addig az Isten ellen van. Isten megüti az ő csípője forgó csontját, ezt olvassuk a Szentírásban, ezzel mutatva meg Jákobnak, hogy nélküle valójában ő tehetetlen. Isten nélkül, Isten hatalma nélkül ez az ember egy lépés sem tudna tenni. Isten engedélye, Isten jóváhagyása, Isten áldása nélkül képtelen, nem Jákob, képtelen az ember az életre. Képtelen, hogy tovább haladjon az útján. Képtelen arra, hogy elérje célját. Képtelen arra, hogy megtalálja önmagát. Megüti a csípő forgó csontját, és innentől kezdve egész életén keresztül az ő sántikálása, sántasága emlékeztetni fogja őt arra, hogy az Isten hatalma, az Isten ereje milyen nagy. De ez az erő nem elpusztítja őt, hanem az erő megmutatva magát, áldást ad neki, és segít neki, hogy tovább haladjon élete útján. Isten erősebb nála, és ő tehetetlen nélküle. Kicsit megállva, saját életünkre gondolva, gondoljunk a saját magunk harcaira. Hogyan és mi módon küzdünk mi az Istennel? Hol vívjuk a nagy csatáinkat az Istennel? Önmagunk megvalósításában harcolunk azért, mert azt gondoljuk, hogy az Isten folyamatosan korlátozni akar minket, és le akarjuk rázni az életünkről, hogy ő szemmel tartson minket, hogy szabályokat állítson föl az életünkben, hogy el kelljen fogadni az ő vezetését. Önmagunkra nézve harcolunk az Istennel. Családunkra, közösségeinkre nézve látjuk a harcainkat folyamatos konfliktusainkban, folyamatos békétlenségünkben, folyamatosan azzal küzdve, hogy már megint alkalmazkodnunk kellene valakihez. Már megint nem én vagyok az első, valaki megelőz engem. Hol harcolunk az életünkben? Harcolunk a világunkkal, a természettel, amelyben élünk. Harcolunk az egészségünkben, sok-sok panasszal, folyamatos félelmek, aggódások és kétségek között, hogy ki van szolgáltatva az életem a betegségnek, az elmúlásnak. Ki vagyok szolgáltatva valaminek, amin nincs hatalmam. Hol harcoljuk mi a harcainkat? A munkánkban, a hivatásunkban, a sikerért harcolva, vagy éppen a sikertelenségeinkkel küszködve? Hol vannak a harcaink, a félelmeinkben, az aggodalmainkban, melyekkel nem merünk igazán szembenézni, melyekkel Jákobnak most szembesülnie kell, vagy amelyeknek szintén kiszolgáltatottva érezzük magunkat. Jákob, ez a megsebzett ember, ez a tehetetlen ember ebben a harcban belekapaszkodik ebbe az idegenbe, és azt mondja, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Egész élete az áldásért való küzdelem,
küszködés, hogy áldott embernek érezze magát, de ezt az áldást saját magának akarta megszerezni mindenféle mesterkedésben. Most rájön, hogy ki van szolgáltatva, és nem tud ezért tenni semmit, csak kérni, csak könyörögni tud ezért. Ennél az idegen embernél, akit nem is ismer, de érzi, hogy neki van hatalma fölötte. Érdekes a válasz, mert az idegen ezt kérdezi, mi a neved? És ő azt mondja, Jákob. Jákobnak szembesülnie kell önmagával. Mikor megkérdezi tőle az Isten, mi a neved, akkor ki kell mondani, hogy Jákob vagyok, és ebben a névben ki kell mondania, hogy valójában egy ügyeskedő, egy csaló ember vagyok, olyan, aki mindent és mindenkit felhasznál ahhoz, hogy boldoguljon, hogy előbbre jusson, hogy áldottnak érezze magát, nem az Istentől áldottnak, hanem olyan embernek, akinek hatalma van, akinek gazdagsága van, olyan embernek, aki sikeres, olyan embernek, aki bizonyít önmaga előtt. Jákobnak szembesülnie kell önmagával. Jákob vagyok. Az életem mozgatórugója az, hogy minden áron előbbre jussak. Jákob vagyok. Ha kell, akkor ezért csalok. Ha kell, másokat eszközként használok fel erre. Ha kell, akkor az Istent is így használom. Mindig független akarok lenni, önmagam akarom meghatározni az életemet. Jákobnak szembesülnie kell önmagával, önismeretre kell jutnia, és beismernie, hogy valójában az ő élete így zsákutca. Nem juthat az ígéret földjére ezzel a névvel. Nem juthat csalóként, saját erejére hivatkozva, saját erejébe, saját önmaga ügyeskedéseibe, önmaga ravasságában bízva, az ígéret földjére nem juthat be. Ezzel a névvel sohasem lépheti át ezt a határt. Nem azért, mert mély az a folyó, nem azért, mert veszélyes az átkelés, hiszen már mindene ott van, csak még ő maga van itt, ezen a parton. Jákobnak meg kell változnia, és új emberré kell lennie. Sok ilyen történet van a Szentírásban, és talán sok ilyen történetet ismerünk saját magunk közösségeiben is. Itt a gyülekezet közösségében, ahol a nem is szó szerint új nevet kap az ember, de új életet kapnak emberek. Megújul az életük, megszabadulnak, megtérnek, Istenhez fordulnak, és Istennek adják át az életüket. Az egyik ilyen nagy bibliai példa előttünk Saul, aki Pál lett. És aki így ír erről, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Jákobnak meg kell békülnie az Istennel. És Pál is ezt kéri tőlünk is, nekünk is, meg kell ismernünk az Istent, aki ellen harcolunk, el kell fogadnunk önmagunkat ebben, szembe kell néznünk önmagunkkal, és meg kell békülnünk az Istennel, így tudunk új emberré lenni, új nevet kapni, Krisztushoz tartozó nevet, a keresztény névre méltóvá válni, és ebben az új emberben igazán az Istennek szolgálni, igazán az Isten igazságát megélni, és igazán áldott emberek lenni. Így tudunk ezzel az új névvel, Krisztushoz tartozó keresztény nevünkkel, Krisztusért az ígéret földjébe, az üdvösségre belépni. Csak így lehet ez. Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob nem ezt a csatát nyeri meg, hiszen megsérül, sánta marad egész életére. Az ő győzelme az, hogy le tudta győzni önmagát, hogy szembe tudott nézni az életével, és az ő győzelmének a nagy eredménye és diadala az, hogy át tudta adni az életét Istennek. Rá tudta magát bízni egész valójában az Istenre. A küzdelemben Isten Jákobot megsebesítette, majd szembesítette csaló voltával, hogy az önmagát feltétel nélkül átadó ember életében valami újat kezdjen. És van úgy, hogy az Isten ma is hasonlóképpen formál minket. Van úgy, hogy az Isten ma is megsebez, szembesít önmagunkkal, szembesít Istenhez méltatlan bűnös voltunkkal, és megmutatja az ő áldását, kegyelmét, szeretetét. Megmutatja fiában, Krisztusban előttünk. Van úgy, hogy az Isten lefegyverez minket, és le kell raknunk minden emberi ravasságunkat, minden gondolatunkat, minden szándékunkat, akár terveinket, és tőle kell elkérnünk valami újat, egy egészen újat, amelyet ő mutat nekünk, és aztán felismerni, hogy ez az új mindenben más, de mindenben sokkal jobb, és sokkal több, mert örökkévaló, mert teljes, mert tökéletes, jobb, mint ami előtte volt. Aratásért adunk hálát ezen az Isten tiszteleten, és ezen az úrvacsorai alkalmon. Mi köze van Jákob történetének az aratásért való hálaadáshoz? Hát többek között az, hogy szembesít minket azzal, hogyha csak azt aratjuk, amire mi vagyunk képesek, ha csak azt aratjuk e világban, amit mi emberek tudunk megtenni, hiába a legnagyobb odaadás is, vagy ravasságunk, vagy minden trükkünk, az kevés lesz. Az nem elég. Többre vágyunk, és ezt a többet nem érhetjük el, csak az Isten áldásaként. Mint ahogy az aratásban is, amit kapunk, az Isten áldásából a miénk, és Isten még ettől is többet kínál nekünk. Erre pedig az úrvacsora mutat rá, amelyre most készülhetünk e hálaadásban. Az úrvacsora közössége, amely arra hív most minket, hogy ne küzdj az Isten ellen. Hagyd, hogy az Isten legyőzzön, hagyd, hogy az Isten megáldjon, hagyd, hogy az Isten kegyelme és szeretete új élettel, új reménységgel ajándékozzon meg. Így legyünk az Istennel való közösségben, a gyülekezet közösségben, az úrvacsora közösségében. Amen. Készüljünk erre helyünkön maradva, és énekeljük a 435. dicséretünket, a 435-ös számú dicséretünket, mind a két versével, az első vers így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Testvéreim, valljuk meg Istennek hálánkat és szeretetünket. Adjunk neki hálát a velünk között kegyelmért. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a nagy kegyelmedet, amelyet ez a megterített asztal is mutat, hogy befogadsz újra, magadhoz fogadsz, és ezzel meg is erősítesz minket, hogy az örök életre táplálod a lelkünket, az egész életünket. Urunk, add, hogy ezt mindig meg tudjuk becsülni, hogy ebből mindig erőt tudjunk meríteni, hogy ez segítség, erő és bíztatás legyen nekünk a megszentelődésre, hogy méltóvá váljunk az elhíváshoz, a hozzád tartozó szeretetünkhöz, a hozzád tartozó kiválasztó kegyelmethez. Így kérünk áldást az életünkre, a gyülekezetünkre, közösségeinkre. Erősíts minket a hitben és a reménységben, hogy hozzád tartozunk, hogy a te dicsőségedet kereshetjük és szolgálhatjuk ebben a világban, hogy a te evangéliumodat hirdethetjük, nem csak ebben a városban, de a körülöttünk élő egész társadalomban is. Ehhez adj nekünk erőt, hitet és reménységet. Eléd visszük azokat, akik különösen is megfáradtak, akiknek a terhét, az életét, a szívét körülveszi most a szomorúság, a fájdalom. Imádkozunk a gyászolóinkért, mert újra és újra koporsó mellett kell megállnunk, Urunk. Újra és újra érezzük a halál árnyékának völgyében éljük az életünket. De hisszük is, hogy a te feltámadásod, Jézus Krisztus diadala fényt és reménységet hozott ebbe a völgybe, ebbe a homályba és sötétségbe. Ezt a fényt, ezt a vigasztalást, ezt az erőt kérjük most gyászoló testvéreinknek. Légy mellettük a szomorúság, a fájdalom, az egyedüllét óráiban. A te vigasztalásod és szereteted erősítse szívüket és életüket. De imádkozunk a betegeinkért, ezekben a napokban különösen is, azokért, akik a betegeinkért szolgálnak, orvosokért, ápolókért, kórházi szolgálatban lévőkért. Urunk, te adj erőt a szolgálathoz, alkalmasságot az embert próbáló feladatokhoz. Urunk, hisszük, hogy te vagy a mi gyógyítónk. Hálát adunk azért, hogy szolgálatba állítottál sokakat, hogy ezt a gyógyítást, életünk sok-sok nyomorúságát enyhítsd, hogy ehhez adtál bölcsességet, tudást és erőt. Bölcsességet, tudást és erőt kérünk azoknak, akik ebben a szolgálatban állnak. Sok-sok türelmet, emberi gyarlóságainkat, betegségeinket, hadd tudjuk eléjük vinni bizalommal és reménységgel. Bocsásd meg, hogyha sokszor megfeledkeztünk rólad, minden bölcsesség és alkalmasság uráról. Könyörgünk, adj erőt és türelmet, és szolgáló szíveket ebben a nehéz feladatban. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozzák, nem csak a betegségét, hanem a fájdalomnak, a gyásznak, a békétlenségnek, a magánynak terheit. Urunk, te légy minden keresztünknek, fájdalmunknak hordozója. Imádkozunk az erősekért is, azokért, akik odaállhatnak testvéreik mellé, ismerősök, családtagok vagy idegenek mellé is. Hiszük, Urunk, hogy tőled jön az erő, amely meglátta és megszánta a mi nyomorúságunkat, így tudunk mi is egymásra odafigyelni, egymás terhét hordozni. Könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, lehetőségéért, az intézményeinkért, imádkozunk a városunkért, magyar társadalmunkért, és imádkozunk a körülöttünk élő népekért is. Urunk, te vagy a történelemnek ura, minden élet és minden nép a te kezedben van. Adj rendet, méltányosságot, szeretetet, békességet ebben a világban, hisz nélküled, ó igen, hiával vagyunk ezeknek. Te adj nekünk bölcs megoldásokat, emberséget, odafigyelést, rendet, engedelmességet, Krisztus ismeretet. Urunk, segíts, hogy a világ, a benne élő népek békességben és Krisztus ismeretben élhessenek. Ezért kérünk, erősítsd a keresztény egyházak bizonyságtételét, hogy hirdethessük a te evangéliumodat szerte ebben a világban. Így imádkozunk a világ népeiért, a körülöttünk élőkért különösen is. Imádkozunk testvéreinkért itt és szerte a nagyvilágban. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, ami Urunkért, hallgass meg minket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennhangon mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon békességet néked. Amen.